Nagy szeretettel köszöntünk újból mindenkit a Biblia tanulmányok mindennapra stúdiójából. Ebben a negyed évben egy nagyon komoly és nagyon nehezen feldolgozható témával foglalkozunk, aminek két oldala van, a halál és a feltámadás, hiszen a kettőről muszáj egyszerre beszélni, mert a kettő szorosan összetartozik, és ebben a mai, vagy ebben a ennek a heti témának a címe a halottak feltámasztása Jézus keresztje előtt. Én azt hiszem, hogy most jobban ráfókuszálunk a feltámadásra, de természetszerűleg a halálnak a tényét azt mindenképpen át kell gondolnunk, meg kell beszélnünk, és ebben ma különösen segítségünkre van Major Márti, aki egy nagyon-nagyon sajátos foglalkozással vagy képzettséggel rendelkezel, gyászfeldolgozás módszer specialista. Hát ez nem egy olyan feladatkör, amivel naponként lehet találkozni. Hogy is jutottál erre, hogy ezt tudod végezni, és ezt tanultad? Gondolom ez egy sajátos út lehet.
Igen, szeretettel köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm a meghívást. Hát igen, egy pálya módosításomnak az eredményeképpen érkeztem el ide. Pedagógusként mondtam fel 20 év után. Mentálhigiénész szakember vagyok, illetve párkapcsolatban is többféle irányba, mediációba, coachingba képződtem, és a gyászfeldolgozás módszer egy önismereti csoportban talált rám. A pároknak szerettem volna egy olyan segítséget adni, amiben a kudarcos párkapcsolataikat tudják feldolgozni, és így talált meg a gyászfeldolgozás módszer. A veszteségek is a gyász váltó fogalmak, tehát akár egy válás vagy egy szakítás is eredményezhet gyász folyamatot, és ami miatt én megszólítva éreztem magam a módszer mellett, azaz, hogy szerettem volna az embereknek a fájdalmát enyhíteni, segíteni nekik abban, hogy ugye a feldolgozásnak nem az a célja, hogy a szerettüket elfelejtsék, akit elveszítettek, hanem hogy azzal a fájdalommal, ami a tragédia után bekövetkezett, azt fel tudják dolgozni. És a tevékenységemnek egy másik része az az, hogy a környezetükben élő embereknek, elsősorban a fiataloknak, gyerekeknek egy jobb minőségű gyászkultúrát tudjanak továbbadni. A veszteségekhez való viszonyulásuk egészségesebb legyen. Azt gondolom, minél kevesebb tabu téma van az életünkben, annál kiegyensúlyozottabbak vagyunk. Hogyha merünk hozzányúlni olyan témákhoz, amik esetleg fájnak, vagy érzékenyen érintenek bennünket. Mert ha beszélünk róla, az mindenképpen a megoldás felé visz bennünket.
Egészen biztos. Krisztin?
Kérdezhetnék arra rá egy kicsit, hogy mit jelent a jobb minőségű gyászkultúra, hogyha ezt egy picit bemutatnád?
Hát egyrészt, hogy nem tabuként kezeljük. Merjük megélni az érzéseinket, férfiakként is. Tehát van egyfajta sztereotípia a férfiak felé, hogy ők attól erősek, hogyha nem élik meg az érzéseiket, nem érzékenyülnek el. Ugye már neveltetésben is, ha megsérül a gyermek, azt hallja, hogy hát ugyan már katona dolog, tehát még a sziszenés sem eltűrt. Ugyanakkor a testi megélésekhez való viszonyulásunk a lelki, az érzelmi megéléseinkre is hatással van. És ugye az nagyon fontos, hogy a pozitív és negatív érzéseknek a megélését nem lehet elválasztani. Tehát ahogy a fájdalomhoz viszonyulok, úgy viszonyulok az örömhöz is. És ugye nem csoda, hogyha az a panasz a férfiakkal szemben, hogy nem tudnak úgy udvarolni, ahogy mondjuk a nők szeretnék az érzéseiket kifejezni. De ugye ez a katonás elvárás gyerekkorban, ez tovább folytatódik felnőtt korra. Vagy akár azt halljuk, nem feltétlenül szülőktől, tehát nagyon fontos, hogy a társadalomnak a felelősségét lássuk. Ebbe beletartoznak a rokonságban, baráti körben élő emberek, illetve a pedagógusok is, akik hatással vannak a gyerekekre, tehát hogy például az okos lányok nem sírnak, mint hogyha az érzelmi megélés egy intellektuális szinten lenne. Tehát, hogy az érzések megélése, a sírás teljesen természetes és normális dolog, és nagyon fontos, hogy minden könnycsepp, amit elhullatunk, az már nem betegít meg bennünket belülről. És nagyon
jó ez a megfogalmazás.
Igen. Hogy fontos azt látni, hogy mennyire egységet alkot a test és a lélek. És ez oda-vissza működik. Tehát az érzelmi elfolytások testi betegségekben nyilvánulnak meg. Nagyon sok, egyre több a pszichoszomatikus megbetegedés.
Igen, igen.
Daganatos megbetegedések, illetve a függőségek is nagy részt feldolgozatlan veszteségben gyökereznek, amikor valaki megreked a gyász folyamatában. Az nem feltétlenül halálesethez kötődik. Akár lehet egy válás, egy munkanélküliség. Alkoholba folytják az ember. Igen. Akár iskolai kudarc. Alkoholba folytják az emberek a bánatukat, vagy függőségekbe menekülnek, ami nem feltétlenül csak szerfüggőséget jelent, bármilyen viselkedéssel kapcsolatos függőség is.
Milyen érdekes, hogy ezt a sok-sok területet, amit fölemlítettél, most így bibliai oldalról is megközelíthetjük, és milyen elgondolkoztató, hogy a Biblia ezekben rendkívül egyszerű tanácsot tud adni, olyan természetes tanácsot tud adni, ahogy említett, hogy meg kell élni. Hát ez egy nagyon egyszerű tanács, nem? Hogy nem elfolytani.
És az számomra az egyik ilyen tanács, ami legelőször eszembe jutott, az, amit Jézus mondott, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Tehát nagyon sok történet, meg Jézus tanításai, az evangéliumok erről szólnak, hogy hogyan tudunk nyugalmat találni benne, békességet.
Igen, és hát úgy tudjuk jól képviselni Jézust, hogyha tényleg a Biblia egy olyan kincs, ami az élet minden területére egy útmutatást jelent, és nagyon egyszerű ez a megfogalmazás, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. És a mai világban, ahol hát magányos tömegként apostrofáljuk a társadalmukat, nagyon fontos az odafordulás. Ugye, hogy a másik örömében is osztozzak. Ugye nem véletlenül van az, hogy az esküvőt nem csak a pár és a tanú tartja, hanem ott van a násznép, aki osztozik az örömükbe. És ugyanez igaz mondjuk a temetésre, amikor egy olyan esemény vagy alkalom, amikor kifejezhetem az együttérzésemet a gyászolók iránt, és nagyon fontos, hogy ezután ne hagyjuk magukra a gyászolókat, hanem tényleg odafordulással viszonyuljunk hozzájuk, és érdeklődjünk, ahogy létük felől.
Nagyon köszönöm. Hát ez egy nagyszerű felvezetés volt ennek az egész gondolatkörnek. Én azt hiszem, hogy most éppen ideje lesz akkor elolvasni az alap gondolatát ennek a heti tanulmánynak, ami majd meglátjuk, hogy mennyire nagyon idevág, és rendkívül sok információ van benne. Ugye János Evangélium a 11. fejezete ebből a témából, a halál feltámadás témájából az egyik alap fejezet, és itt a 25.-26. versben azt olvassuk, hogy mondanéki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, mondja Jézus ugye, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Egy dologra kezdésnek felhívnám a figyelmet, hogy Jézus azt mondja, hogy ő a feltámadás és az élet. Ugye a feltámadás és az élet az rendkívül ilyen összetartozik, elválaszthatatlan, és nem mondja, hogy én vagyok a halál. Mert ő nem teremtett halált, és ő hozzá nem tartozik a halál. Ő legyőzte, uralkodik felette olyan szempontból, hogy le tudja győzni, és meg tudja változtatni. Parancsolj.
Megfigyelt, amikor készültem a tanulmányra, az alapigében ezt az egyensúlyt, az élet és a hit. Háromszor szerepel az élet, az él, és háromszor a hisz, vagy a hiszed, mint ige, és mennyire kiegyensúlyozott ez, és a kereszténység, mint életforma, maga a hit élet. És nagyon tetszett ez a felfedezés, hogy ez mennyire összetartozik, és egymást kiegészíti, illetve a Jézusban való hit maga az örök élet, tehát nem csak erre a földi életre vonatkozik.
Kriszti?
Lázár feltámasztása előtt mondta ezt Jézus, akkor, amikor ő még előtte állt a szenvedés történetének, de Lázár feltámasztásakor már eldöntötték, hogy tehát őt halálra akarják adni. És az, amit itt mondott, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, ugye ez akkor még egy kicsikét más jelentéssel bírt, mint ahogy ezt mi olvassuk. És olyan érdekes, az olyan paradoxonnak tűnik az, amit mond, hogy ha valaki ő benne hisz, akkor ha meghal is él, ez hogy lehet? Ha valaki meghal, akkor hogyan élhet? És utána még azt is mondja, hogy az soha meg nem hal, aki hisz ő benne. És hát ez az, amiről szól tulajdonképpen az egész negyedévi tanulmány, meg ez a mostani tanulmányunk is, hogy természetesen ezt az átmeneti halált, amit ő alváshoz hasonlított, ezt átéljük, illetve nem átéljük, hanem ebbe beleessünk, ezt nem tudjuk elkerülni. Viszont nem kell feltétlenül véglegesnek lennie ennek a halálnak, hanem ebből ő fel tud támasztani. És ebben a kulcs, ahogy említetted, a hitet, a hit a kulcs. És elgondolkoztató, teljesen az embernek a figyelmét leköti az, amit Jézus mond, és ennek pontosan ez is volt a célja, hogy felkeltse a figyelmünket, és elgondolkozzunk rajta, és hitet akart ébreszteni.
Igen. Parancsolj!
János levelénél van egy másik ige, ami szerint azt mondja a Biblia, aki a fiú, azé az élet.
Igen.
Tehát, hogyha Krisztusban vagyok, akkor enyém az élet. És tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy az életet Isten mindig az örök élet állatában látja.
És az is érdekes, hogy ez az egész vers, amit felolvastunk, vagy hát talán még egyszer érdemes a képernyőre is kitenni, fantasztikus bizalmat ébreszt, nem ejt kétségbe egyáltalán. Tehát nem az a szándéka, hogy egyszerűen csak beszéljen a halálnak a szörnyűségéről, hanem az a szándéka, hogy erősítse, hogy Istennél van megoldás, ő meg is oldja, ő képes ezt megoldani, és inkább, ahogy te is, Márti, említetted, az Isten iránti bizalmat, a hitet erősítse, hogy bízatok bennem, én tudom kezelni a halál kérdését, ti nem tudjátok. Nektek ez lehetetlen. Ahogy Kriszti is említetted, ezt ebbe bele kell esni, bele kell kerülni, de van kimenekedés, és ugye, amit megemlítettél, Kriszti, hogyha aki csak él és hisz én bennem, ha meghal is él, ez lényegében nem azt jelenti, hogy azaz nincsen halál tulajdonképpen, hanem akkor is él, ha meghalt. Ugye, hogy ezt az utca embere általában érti, hogy akkor a lelkem az él, a testem az elhalt, de nem ebben az értelemben, hanem meghalsz, akkor valóban meghalsz, és nem leszel, és utána egy szünet van egészen a feltámadás pillanatáig, és azután meg egy örökké valóságra újjáteremt Isten, hiszen a feltámadás az egy újjáteremtés.
Ebben is látszik a nagy küzdelem két pólus, ahogy ugye egyrészt a bűn zsoldja a halál, egy megkerülhetetlen törvényszerűség, amióta földünkre a lázadás Ádám Éva döntésén keresztül bejött, de hogy Istennek a kegyelmében is megnyilvánul, hogy, hogy ez egy átmeneti időszak, nem kell feltétlenül is. Az is egyébként a mi döntésünkön múlik, hogyha Krisztus mellett elköteleződünk, akkor tényleg van feltámadás.
Így van, így van. Ő miatta van feltámadás, tehát ez egy lényeges. Azt hiszem, amiről itt a tanulmányunk a 38. oldalon szinte egy felsorolást tesz. Ez egy lényeges szempont, hogy már az ószövetségi történetek között is találunk feltámadást. Mózesnek a feltámadása, a sareptai özvegyasszony fia és a többi. Tehát ezek mind itt benne találhatók, de érdemes ezekre odafigyelni.
Parancsolj. Említetted is, hogy Mózes feltámadása egy nagyon érdekes az, hogy a Szentírásban olvashatunk arról, hogy Mózes 120 éves korában meghalt.
Igen.
És senki nem tudta, hogy hol lett eltemetve. Nem emberek temették el, nem nyilvános temetése volt. És arról olvashatunk az Új Szövetségben, hogy Mózes feltámadt. Tehát a halála után feltámadt, ugye Júdás levele 9. versében, illetve Lukács evangélium a 9. fejezetében van egy olyan szakasz, ahol azt olvashatjuk a 28. verstől kezdődően, hogy amikor Jézus már a szenvedés történet előtt volt. Isten különleges módon meg akart erősíteni, és a tanítványainak a legszűkebb körével Péter, Jakab és János együtt voltak Jézussal, és egy hegyre fölmentek együtt. És egy különleges élmény volt, hogy Jézus megdicsőült, és Mózes, illetve Illés megjelent, és ők erősítették Jézust a ráváró szenvedések előtt. Nyilván azzal, hogy az az áldozat, amit meghozni készül, az valóban a feltámadást fogja garantálni az emberek számára. Ugye érdekes Mózes és Illés szerepe, Mózes meghalt és feltámadt, úgy vitte Isten a mennybe, Illés pedig nem látott halált, hanem elragadtatott.
Ilyen két különböző csoportját jelképezik, így mondhatnánk ketten. A halálból feltámadottak és az életükben átváltozottaknak a csoportját. Parancsolj, Márti!
Ahhoz kapcsolatban, amit az előbb mondtál a lélek halhatatlanságával kapcsolatban, tanulmánynak nagyon tetszett az egyik gondolata, hogy Mózes megjelenése bizonyítja Krisztus győzelmét, amit a bűn a halál felett készült aratni. Mózes és Illés nem pedig a lelkük jelent meg Jézus pontosan mellett. Tehát a jelen létük is tudta Jézust erősíteni.
Így van.
Csak a szellemük, úgymond.
Így van.
És ugye az is egy bizonyíték, hogy beszélt velük.
Igen.
És nem a lelkükkel.
És ez fontos, hogy ne lássunk bele mást a bibliai leírásba, a történetbe, mint amit mond, mert valóban, ugye amit említettél, de én még itt a Júdás levele 9. versét is, hogy ott az a sajátos, de fontos kijelentés van, hogy Mózes teste felett vitakodott Mihály és Sátán. Ugye minden bizonnyal ez arra vonatkozik, hogy, de befejezem az előző mondatomat, tehát nem a lelke felett, nem Mózes lelke felett vitatkoztak, hanem Mózes teste felett, ami már meghalt, ami el lett temetve, és a többi. És ez azért lényeges, hogy értsük meg azt, amit a Biblia konkrétan mond, és nem kell bele magyarázni valami olyat, ami nincsen ott benne. Mert aztán az nagyon könnyen beleül az ember gondolatába, érzésvilágába, és az aztán úgy építünk rá, mintha az egy tény lenne.
A tanulmány sorozat elején arról beszéltünk, hogy Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy ha esztek abból a gyümölcsből, akkor meghaltok. Nem haltak meg rögtön, viszont a halál az közeledett percről percre hozzájuk. Viszont ők elfogadták Istennek a kegyelmét, és ezért számítanak, vagy számítottak a feltámadásra. És egészen Mózesig nem olvasunk olyan történetet a Bibliában, ahol emberek feltámadtak volna. Mózes esetében az első, amikor ez történik. És ugye ez a vers, hogy Mihály főangyal, ez Jézus Krisztusra vonatkozik, az ördöggel vitatkozott Mózes teste fölött. Ez azért érdekes, mert hogy eddig még nem volt feltámadás. És Sátán azért igyekszik a lázadását egyre szélesebb körben terjeszteni, és azért akar minél többeket a maga oldalára gyűjteni, hogy ne Isten uralma, Isten terve, Isten országa legyen örökkévaló, és úgy gondolta, hogy ő győzhet. És mivel Jézus még nem mutatta be az áldozatát a kereszten akkor, amikor Mózes föltámadt, akkor úgy érezte, hogy nincs hivatkozási alapja Jézusnak arra, hogy milyen jogon támad fel Mózes.
Így van.
És erre Jézus csak annyit mondott, hogy dorgáljon meg téged az Úr.
Igen.
És ebben is megvolt az a bizonyosság, hogy igen, az a megváltási terv, amiről majd fogunk még beszélni, hogy az kibontakozik, és biztos lesz a szabadítás az emberek számára.
Örülök, hogy ezt elmondtad, mert ez, amit a két dolgot akartam mondani, ez volt a másik, így van. De ezek nagyon-nagyon lényeges szempontok, hogy lássuk ezt az isteni határozottságot, bizonyosságot, hogy ő tudja előre, hogy mit fog tenni, és mit fog meg tudni tenni, és mi fog majd történni más szóval, és ilyen szempontból ez nagyon lényeges gondolat. Nézzük talán meg a két ószövetségi esetet az Illéssel és Elizeussal kapcsolatban. Javaslom kiemelkedően, hogy a Királyok első könyve 17. fejezet 8. versétől lévő szakaszt is olvassuk el, és a kedves nézőknek hadd javasoljam, hogy a Királyok második könyvének 4. fejezetében is található elizeusi történetet érdemes elolvasni. Most mindent nem tudunk elmondani a történet rendkívül színessége és érdekessége kapcsán, de próbáljuk meg összefoglalni mondjuk akár az Illési történetet, hogy is zajlódott.
Hát ez időben történt előbb, ugye Illés proféta szolgálatának az idején, akkor volt az a jelentős időszak, amikor a nép hitehagyása miatt asszályos idő következett be, és igen, mivel ezt Illés bejelentette, hogy ez az Úrnak csak tettek következtében történik ez, ezért Illésnek menekülnie kellett. És akkor így jutott el Izrael területén kívül egy főníciai asszonnyal találkozott, aki szintén szenvedett az éhségtől. Egy özvegyasszony volt, ugye ő neki is segíthetett volna ez a gyászfeldolgozás és terápia. És egy nagyon szomorú helyzetben volt, amivel szerintem sokan találkoznak, hogy úgy érzik, hogy nincs már egy adag ételen kívül nincs kilátás többre. És akkor jelent meg Illés, és kért tőle vizet, és azt kérte, hogy hozzál nekem valamit enni. És erre az özvegyasszony mondta, hogy nincs semmi, csak annyit, hogy egy adag ételt tudok magamnak, meg a fiamnak elkészíteni, aztán meghalunk. De Illés erre azt mondta, hogy ne azt készítsd, hanem nekem hozzál előbb, és utána a korsóból az olaj, meg a VK-ból a liszt nem fog elfogyni.
Szóval nem magatoknak készíts, hanem először,
igen,
nekem.
Először nekem.
És utána jött az ígéret is, igen.
Igen, igen, igen. És ez így is történt. Tehát akarod folytatni, vagy mondjam végig?
Nem, mondjad.
És akkor ezek után ez valóban tapasztalták együtt, hogy Isten csodálatos módon megszaporította az ételüket, és nem éheztek. Ebben a különösen tragikus helyzetben. És aztán meghalt az özvegyasszonynak a fia.
Igen.
És milyen érdekes az, hogy tapasztalták egyrészt a csodát, de aztán utána jött egy borzasztó tragédia. Nagy csapás. És ez az anya az elkeseredésében, kétségbeesésében azonnal Illéshez fordult, akit ő Isten képviselőjének tartott.
Tehát a gyermek nem éhségben halt meg, hanem egy kicsit később betegségben halt meg. Parancsolj, Márti.
Ahogy hallgattam Krisztától a történetet, eszembe jutott az, hogy milyen érdekes, hogy sokszor Jézus mielőtt csodát tesz, lehetetlent kér. Mert az, hogy Isten, hogy Illést megvendégelje az özvegyasszony, mikor annyira ki volt számolva neki, és a fiának is az étel, ez tényleg olyan lehetetlennek tűnt.
Logikátlan, igen.
Igen.
Durva, azt is mondhatnánk.
De hogy nem haltak éhen, hanem később bekövetkezett a csoda az életükbe, és ez, hogy tehát, hogy tényleg már ez az özvegyasszony talán több nehézséget nem tudott volna felhalmozni az életében, mert eleve már özvegy volt. Akkoriban, ma sem könnyű, de akkoriban, abban a társadalomban özvegyként nagyon kiszolgáltatottak voltak az asszonyok, és hát tényleg visszaszámolt az életéből a fiával együtt, amikor megjelent Illés. És eszembe jut itt a történet kapcsán az a sok eset, amivel a munkám során találkozok, hogy egy gyermek elvesztése még a gyászon belül is egy mennyire tragikus, igen, és mennyire rendkívüli dolog, hogy nincsenek is arra szavak. Tehát nem tudjuk megfogalmazni, úgyhogy ugye, ha a szüleinket veszítjük el, árvák leszünk. Ha a házastársunk hal meg, özvegyek leszünk.
Igen.
De arra nincs szó, hogyha a gyermekünket elveszítjük. És az a csoda, ami Illésen keresztül, amit Illésen keresztül az Úr véghez vitt, az tényleg valami rendkívüli, földön túli megélése lehetett ennek az asszonynak. És nyilvánvalóan ez annyira hitben megerősítő tapasztalat lehetett, ami tényleg segítette az a minden.
Ugye ez az özvegy, aki most a gyermekét veszítette el, odafordul Illéssel, hittel, bizalommal, kétségbeesésében is, és Illés pedig hát az Úr segítsége által feltámasztja. Hát nem Illés volt, igen, az, aki feltámasztotta, de az asszonynak vissza tudja adni a gyermekét. Tehát ez egy egyértelmű ilyen történet, amely azt akarja elmondani már az Ószövetségben, hogy a halállal nincsen vége a dolognak, mert Isten közbe tud lépni.
Ami még ebben a történetben nekem nagyon jelentős, az az Illésnek a viszonyulása, az Istenre való ráhagyatkozása, ahogy teszi a dolgát, ahogy az Úr vezeti akár ez az özvegyasszonyhoz, utána pedig, ahogy mondtad, hogy imádkozott, tehát nem erőfitoktatásról szólt ez a feltámasztás, hanem az Istentől való függésről, ráhagyatkozástól, ami nyilvánvalóan az imában nyilvánult meg.
Ha elolvassuk a történetet, egyértelműen látszik, hogy itt nem Illés az, aki feltámasztja, hanem Illés az Úrra figyel, az Úrhoz fordul, és az Úrtól kéri a segítséget, és meg is kapja.
Igen, és a történet utolsó része a Királyok első könyve 17. fejezetének a 24. verse azt mondja, hogy erre az asszony azt mondta Illésnek, most már tudom, hogy Isten embere vagy, és hogy az Úr beszéde a te ajkadon igazság.
Igen.
Érdekes az, hogy Lázár, később fogunk beszélni Lázár feltámasztásáról, ott is Jézus azt mondja, hogy azért történt ez, hogy a ti hitetek erősödjön. Bizonyos esetekben a csodák valóban megerősítik az emberek hitét. Nem minden esetben, és Jézus ezért nem tett csak a csoda kedvéért csodát, de ebben az esetben is az történt.
Talán most nem is kell akkor az elizeusi történetet.
De én azt szeretném, ha ne haragudj, mert persze, pont arra készültem, Királyok második könyvének a 4. fejezetében egy hasonló történet van, ugye Illés után következett Elizeus proféta, aki szintén nagyon sok csodát tett, és míg a föníciai asszony szegény volt, itt Elizeus egy gazdag családhoz szokott rendszeresen elmenni, akik szeretettel megvendégelték, mindig finom ételekkel kínálták, amikor arra járt, és otthon biztosítottak, és Elizeus megkérdezte, hogy mi az, aminek örülnél, mit tehetnék érted. És nem is mondtak semmit, hanem Elizeusnak a szolgája mondta, hogy hát nincs gyerek a családban. És Elizeus megígérte, hogy akkor egy év múlva gyereketek fog születni.
De az asszony nem kérte.
Nem is kérte, igen. És itt is egy idővel később az történt, hogy a gyerek hirtelen megbetegedett és meghalt. És hát lehet, én nem vagyok egészségügyi szakember, de tehát ez az asszony is a prófétához fordult, hittel, hogy ez az Isten, akit a próféta képvisel, képes feltámasztani. És mind a két esetben, Illés és Elizeus esetében is olyan gyakorlatokat végeztek el, vagy olyan mozdulatokat, ami talán az újjáélesztéshez, vagy egy kicsit hasonlítható. Ez is egy érdekes gondolat volna, de ami miatt akartam ezt...
hosszabb az idő, ami igen, mondjuk Elizeus esetében történt.
Igen, igen, igen. De érdekes az asszonynak a hite, hogy nem mondta meg a férjének sem, hogy mi történt a fiával. Nem fogadta el azt sem, hogy Elizeus csak a szolgáját akarta volna elküldeni, hogy gyógyítsa meg a gyereket, hanem ragaszkodott ahhoz, hogy a próféta menjen, és a próféta pedig könyörgött Istenhez, és aztán fel is támadt a gyerek, és azt olvashatjuk, hogy visszatért belé a lelke. Igen. Ugyanez a szó előfordul egyébként az Illési történetben is, és ugye ahogy a 4. év elején kezdtük, hogy amikor Isten megteremtette az embert, akkor élő lélekké lett, amikor az élet leheletét lehelte bele Isten, és a nefes szó szerepel a héberben, ami azt jelenti, hogy lélek, szellem, de jelenti a lélegzetet is. És valamint az életet is. Tehát több jelentése van ennek a szónak, mint például Mózes első könyve 9. fejezetének a 4. versében, amikor az özönvíz után a húsevést megengedi Isten, de hogy a vért ne fogyasszák, mert abban van az élete. Tehát ugyanez a nefes szó fordul elő. Olyan érdekes az, ahogy tulajdonképpen a későbbi korok gondolkodására hatott a görög filozófiának, Platónnak a gondolkodása, és azokba a szavakba, amelyek korábbi időben más jelentéssel bírtak, most már úgy belehallunk dolgokat, és itt is ez történik. Tehát ugyanúgy életre kelt ez mind a két gyerek, mind a két esetben ezt olvashattuk.
És ez, amit szerintem is fontos benne látni, hogy azt ne mást értsünk alatta, vagy ne mást értsünk bele, amit a későbbi korok, hogy úgy mondjam, javasolnak, hogy értsél bele, hogy a test és a lélek elválasztható, nem választható el, ahogy te is említetted, Márti. Ezek olyan egységben vannak, ami a testtel történik, az az egész élet, egész valómra hat, ami pedig a gondolkozásomban, a pszichémben történik, az is hat a fizikai valómra. Ez a kettő egy. és nem szétválasztható.
És csak még annyi, hogy 700 alkalommal fordul elő a nefes szó a Héberó szövetségben, és különbözőképpen fordítják. Tehát akár élő lényekre, vagy állatokra, vagy akár az életre is használatos.
Így van, pontosan. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, hogy megzavarhat bennünket, hogyha nem az életet értjük ez alatt. Tehát, hogy ez a két gyermek is újból életre, tehát erre a földi életre ébredtek, hogy így fogalmazzak, miután meghaltak, és itt nem 3-5 perces időtartamakról van szó, hogyha főleg az elizeusi történetet olvassuk, de mind a kettőnél. Itt nem egy ilyen újraélesztés volt, ami még időben, még sikeresen megtörténik, hanem itt Isten cselekszik. Ugyanezt lehet látni a következő történetünkben, ami tényleg a Golgotai kereszt előtt történik meg, és ez a Naini özvegy gyermekének a feltámasztása, amit talán érdemes így röviden megemlítenünk. Ugye Jézus az útja során egyszer csak ott van egy gyászoló család mellett. Ők jönnek vele szembe, és látja, hogy egy özvegy asszony a fiát búcsúztatja, és hát tudnivaló, hogy hát ha már a férje is elment, a fia is elment, akkor abszolút a társadalomban akkor kiszolgáltatottá válik ez az asszony, és teljes reményt vesztett lesz így társadalmi szempontból, és Jézus azt mondja, hogy ő föltámasztja ezt a fiatal embert. Egyszerűen a maga természetességével, és én ezt a magam részéről aláhúznám, hogy egyszerű természetességgel, semmi miszticizmus nincsen. Isten fia, az ember fia, Jézus Krisztus azt mondja, hogy én neked mondom, kelj fel. És akkor ez a fiatal gyerek fel kell. Parancsolj, Márti.
Az előző történetekhez képest sok párhuzam van, de például az, hogy ahogy a profétákkal, úgy Jézussal is vele volt az Isten. Tehát igen, Jézusnál is megvan ez a, amennyire volt Isten fia, úgy ember fia is. És az atyától való függést pontosan is megmutatta minden csodájában, így az özvegyasszony fiának a feltámasztásában is. Ami viszont itt a proféták esetéhez képest más, hogy még jobban kézzelfogható volt Isten dicsősége. Félelem fogta el a tömeget, akik ott voltak.
Igen,
tehát az Isten dicsőségéből valami egészen közeli megtapasztalásuk volt.
És ez nagyon fontos, igen?
Igen, és az is érdekes, hogy ez az asszony nem kérte Jézust. Lehet, hogy még föl sem figyelt rá. Tehát sok evangéliumi történet arról szól, hogy emberek hallottak Jézusról, és igyekeztek közel kerülni hozzá, de itt erről nem volt szó.
Pontosan.
De Jézus megindult ennek a nőnek a helyzetén, ahogy te is utaltál rá, és akart segíteni neki. És tulajdonképpen sok csodáról olvasunk a Bibliában, de sokkal több tragédia történik pozitív kifejlet nélkül. Viszont ezek csak ilyen felvillanó reménység sugarak, amire alapozhatjuk a reménységünket. Akkor is, amikor nincsen ilyen segítség. És hogy pont, lesz egy végső megoldás.
És pont ezért is olvassunk ilyen történeteket. Ugye meg kell említeni, hogy nem olyanról olvasunk, hogy Jézus végigjárja a sír, a temetőket, és a poklosoknak a telepeit, és mindenkit meggyógyít,
és mindenkit teljesen
felszámolja a halált. Ennek majd a második adventkor eljön az ideje. De akkor csak azért teszi ezeket, Ószövetségben és a kereszt előtti közvetlen eseményekben, és azért tesz ilyen feltámasztási cselekedeteket, csodákat, hogy bemutassa, hogy ő neki van hatalma a halál felett. Tehát a halál nem győzi le Jézust, nem győzi le Istent. Isten az, aki, Jézus az, aki legyőzi és legyőzte a halált. Tehát ő nála a megoldás van, és nem a tragédia az, amit tőle kell számon kérni, hanem a megoldás miatt keressük Istent. Márti?
Igen, és Krisztához kapcsolódóan ilyen reménysugarakként tekintek ezekre a történetekre, ugye Jézus kereszthalála előtt volt ez. És lehet, hogy furcsa, de mégis az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy miután ő a kereszten legyőzte a halált, és ő maga feltámadott, talán még nyilvánvalóbb az ő hatalma, és az előző gondolathoz visszacsatolva még a tanulmány így fogalmazza meg, hogy Jézus jelenléte teljes egészében megváltoztatta a helyzetet. A csoda szemtanúk közül sokan nem csak azt mérték fel, hogy megdöbbentő dolog történt, hanem azt is, hogy különleges valaki jár közöttük.
Így van. És ez a lényeg, nem a csoda esemény a fontos, hogy így fogalmazzak, hanem az, hogy most köztünk van az, aki mindezek fölött úr.
Igen, és talán, ha még egy diát láthatnánk, amit az előző volt, ami egy idézetet tartalmaz, hogy szíve a könyörület bensőséges érzelmével Igen. kereste az embereket. Emberi természetet vett magára, mármint, hogy Jézus, Igen. hogy jobban megérthesse és megközelíthesse az ember szükségleteit. És ez az, amiről szólnak az evangéliumok.
Igen.
És ez az, amire kéri a tanítványait Jézus ma, és ezért olyan nagyszerű az, amit te is csinálsz, Márti, mert ez egy gyakorlati módon az Igen. Isten szeretetének a bemutatása, a reménység felé terelése, és hát ez kell, hogy jellemezze a hívő közösségeket is, hogy észrevesszük, hogy hol lehet segíteni. Persze csodát én nem tudok tenni, de segíteni tudok, hogy valakinek egy picit jobb legyen az élete.
Így van. Márti?
Igen, és az a könyörületesség, amit jól bemutatott Jézus, ugyanazt várja el tőlünk, és keresztényként, Krisztus követőként tényleg ez a, ami természetesen kell, hogy jöjjön belőlünk. A tanulmány így fogalmaz, hogy az igaz vallás része az árvákról és az özvegyekről való gondoskodás. És fontos, hogy átgondoljuk, hogy hogyan tudunk segíteni a körülöttünk élő árváknak, özvegyeknek, mert hogy Isten teremt olyan helyzeteket, ahol ezáltal is megdicsőíthetjük az ő nevét, azáltal, hogy másoknak segítünk.
Így van. Van még egy nagyon fontos történet, és abban a történetben egy jézusi megfogalmazás, amit ide a képernyőre is külön felírtam, ez a Jairus leánya történet. Ez Márk evangéliuma 5. fejezetében olvasható, és ugye itt is itt arról van szó, hogy van egy zsinagóga vezető, Jairus, akinek a kislánya 10 éves lehet, vagy valami hasonló. A lényeg az, hogy sajnos haldoklik. És a zsinagóga vezetője fölvállalja azt a kényes szituációt, hogy oda megy Jézushoz, a rabbihoz, a mesterhez, és tőle kér segítséget. Pedig hát a rabbik általában nem szívesen nyilatkoztatták ki, hogy ők esetleg várnának valami segítséget Jézustól. De ő fölvállalja ezt, és hiszi, hogy Jézus meg is tudja tenni, és azt mondja, gyere és gyógyítsd meg. Közben amíg ez az egész folyamat zajlódik, és Jézus oda is ér, addig sajnos a kislány meghal. És Jézus a 39. versben mondja azt, amire szerintem érdemes felfigyelni, hogy amikor megkapja a papa a hírt, hogy sajnos a kislány időközben már meg is halt, akkor Jézus azt mondja, hogy ne aggódj, nem kell félni. És megy a házához, és azt mondja mindenkinek, amit itt olvashatunk, hogy a gyermek nem halt meg, hanem alszik. Na most ez a megszokott párhuzam, amit már többször említettünk még a korábbi beszélgetésekben is, hogy a Biblia alváshoz hasonlítja. És egyszerűen annak a szempontja miatt, hogy aki úgy igazából alszik, az nem tudja, hogy most mi minden zajlódik körülötte, és a többi, és a többi, és ennek a párhuzamát használja fel.
Illetve, hogy az alvásból van felébredés.
Van felébredés.
És a halálból is van, így lesz felébredés. Egészen addig, amíg vagy az örök életre, vagy az örök halára.
És ahogy így a tanulmányunk itt a 42. versben, mely oldalon fogalmaz, az életadó az fel is ébresztheti azt, aki már elaludt, meghalt, és akár már ugye porrá lett, vagy bármi ilyen helyzet visszafordíthatatlan, emberek számára visszafordíthatatlan állapot következett be, de az életadója, Jézus Krisztus az Isten fia, ő újra támaszthatja, feltámaszthatja azt, aki már valaha élt, és mindez egy hatalmas reménységet fogalmaz meg, és ezért is látható, hogy a Biblia, ahogy az elején a beszélgetésünknél beszéltünk erről, a halál és a feltámadás az elválaszthatatlan, mint a test és a lélek is elválaszthatatlan. Nem lehet szétbontani a kettőt, és nem lehet kitalálni valami alternatív megoldást a Biblia tanítása mellett, mert az egyszerűen értelmetlenné válik előbb-utóbb. Tehát ha nem hal meg az ember, hanem valamilyen misztikus módon él, akkor a feltámadás meg teljesen értelmetlenné válik.
Ma is hallunk olyan történeteket, én is most hallottam egy olyan, ismerek valakit, akit nagyon súlyos rákbetegséggel diagnosztizáltak, és sokan imádkoztak érte, és arról számolt be, hogy az utóbbi vizsgálatoknál teljesen eltűnt a rák a szervezetéből. Igen. Tehát nagyon sok ilyen van. És dicsőíthetjük Istent ezért, és hálát adhatunk. De sok olyan van, amikor nem következik be ilyen. Igen. És a tragédiák sorozata. De azoknak is szól ez a Jézusi mondat, hogy ne félj, csak higgy.
Igen, igen.
Pontosan azért, amit Márti, te is mondtál korábban, hogy az örök életre is akar Jézus mutatni. Tehát, hogy afelé irányul a legfőbb reménységünk.
Igen, parancsolj.
Érdekes megfigyelni itt a gyászolóknak a viselkedését, azt mondja a tanulmány, hogy egyrészt kinevették Jézust, mert hát szemmel látható volt, hogy a gyermek az ő olvasatukban nem csupán alszik, hanem valóban meghalt, illetve nem értették Jézus szavait. És velünk is előfordulhat, hogy nem mindent értünk legalábbis elsőre. Amit olvasunk a Bibliában, vagy amit hallunk Jézusról, de nagyon fontos, hogy ne hagyjuk fel, és minél inkább kutakodjunk, és minél inkább keressük Istentől a válaszokat, mert ő meg fogja adni.
Nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad, Márti, mert tényleg az a leglényegesebb, hogy olvassuk figyelmesen, hogy a Biblia mit mond, és ne akarjunk beleérteni valami egyéb dolgot.
Csak még annyi, hogy igen? Ez a ne félj, csak higgy, ez nem egy üres ígéret. Mert ugye sokszor az ember nem tud mit mondani vigasztaláskor, ezért is szerintem sokan tartanak a gyászolókkal való igen. beszélgetéstől, mert hogy mit tudsz mondani? Igen. És amikor Jézus azt mondja, hogy ne félj, csak higgy, akkor ez nem egy olyan, hogy na, úgyis minden majd jól alakul, majd rendben lesz minden, aztán utána minden még jobban elromlik. Ez nem. Tehát ő tudta, hogy azért fog meghalni, hogy aki hisz benne, annak valóban örök élete lehessen.
A vigasztalásban talán az egyik legnagyobb nehézséget az eszköztelenség okozza, és hát ez különösen igaz egyébként gyermekek halála esetén, hogy
gondolkodni.
Mit tudok mondani, vagy hogy tudok segíteni. És ez egyfelől nehéz, másfelől meg mégsem lehetetlen. Mert hogyha megvan bennünk az az érzékenység, odafordulás, amit tényleg jól példázza Jézus, akkor tudunk utat találni a gyászolók szívéhez. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek kell tudnunk segíteni, vagy nem is biztos, hogy mindenki igényli, mert eltérőek a megéléseink, de nyitottaknak kell lennünk minden esetre.
Van még néhány percünk, hogy a legfontosabb, vagy a nagyon kiemelkedő Lázár történetét próbáljuk meg értelmezni, és ebben a történetnek a mondani valója is nagyon lényeges, Kriszti.
Igen, itt mindegyik csoda gyakorlatilag úgy történt, mondjuk Mózesét leszámítva, hogy valakinek a valakije halt meg, tehát általában úgy, hogy a fia valakinek, vagy a lánya valakinek. Itt pedig két lány testvérnek az egyetlen fivére, férfi testvére, aki szintén a családnak a biztonságát jelentette, valamint ez a Lázár Jézus baráti köréhez is tartozott. És annyiban is eltér az előző történetektől, hogy őt már a sírba helyezték, bebalzsamozták, bekötötték így, tehát elkészítették a temetésre, és már 4 napja ott volt a sírban, amikor elindult a bomlási folyamat.
Sőt, hagyd tegyem ehhez hozzá, mert ez lényeges része, hogy ugye a két lánytestvér az még a halála előtt még beteg volt, amikor Jézusnak már szólnak, hogy gyere, és tegyél valamit, és gyógyítsd meg, mert tudják, hogy Jézusnak megvan hozzá a hatalma. És Jézus azt mondja, hogy nem megyek, még tudatosan nem megyek, mert ez nagyon fontos, nektek fontos, inkább így fogalmaznék, és még a mi generációnknak is fontos, hogy direkt a menny ihletésére Jézus késlekedik. És aztán, amikor már meghallja, hogy meghalt, na akkor indul el, de még az is egy kis idő, amíg odaér, és mire már a halál utáni 4. nap van, és már el is temették, akkor ér oda a barátja, volt barátja házához.
Nagyon tetszik, ahogy Ellen White Jézus élete című könyvben beszámol erről a történetről. Ugye a Bibliában olvashatjuk, hogy Jézus megindult és sírt.
Igen.
És az az erős Jézus, aki a föld és a menny ura, meg tudott indulni egy olyan eseményen, aminek ő már tudta a végkimenetelét. Ellen White leírja, hogy akkor ott Lázár sírjánál korszakok fájdalmat árult Jézus elé, és megindult azon, amit a bűn okozott. És annyira jó érzés, hogy már akkor Jézus felénk is kimutatta együttérzését.
Igen.
És ez is azt mutatja nekem, hogy az, hogy hívők vagy keresztények vagyunk, nem zárja ki azt, hogy az érzéseinket adott esetben fájdalmainkat megéljük. Akkor is, ha tudjuk, hogy van reménység, lesz feltámadás, de nem kell hősként viselkedni a fájdalmak megélésében.
És nem a hitetlenséggel azonos, abszett. Hogyha valaki sír, vagy gyászolja, fájlalja azt, aki meghalt, aki elaludt, Krisztin.
És érdekes az, hogy a szorgalmas Márta és a Jézus lábánál általában szívesen tanuló Mária is egyaránt azt mondja, hogy Jézusnak, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Tehát valahogy egy kicsit felelőssé tették Jézust, és akkor Jézus azt mondja nekik, hogy fel fog támadni, és itt mondja ezt a az alapigénket, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? És itt megint itt van a hitnek a kérdése, hogy ez a megszokottól eltérő, de lényeg az, hogy higgyünk Jézusnak, Jézusban, Isten erejében.
És ebben a történetben is olvashatunk, ugye azt mondják, hogy, vagy az a válasz a Jézusi kérdésre, hogy én tudom, hogy föltámad. Hát az utolsó napon majd föl fog támadni. Tehát itt teljesen rávilágít arra ez a történet is, hogy az ószövetségi embereknek a tudatában is ott volt, hogy majd minden történetnek a végén, a bűn történelmének a legvégén, amikor Isten elhozza a megoldást, amikor meg lesz majd a feltámadás, hát akkor mindenki föl fog támadni. És Jézus hát erre megmutatja az adott történeti szituációban, amit itt a képernyőn is láthatunk, hogy Lázár, ami barátunk, az most alszik, és én most jöttem, hogy felkeltsem őt.
És sokan hittek benne, de sokan pedig nem, és a főpapok pedig azt mondták, hogy hát ezt meg kell állítani, mert elveszi a helyünket.
Elveszi
milyen érdekes.
Tekintélyünket. Igen. Hát nagyon köszönöm, be kell fejezzük ezt a mostani beszélgetést, de én azt hiszem, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk, és reméljük, hogy segíteni tudtunk a kedves nézőknek is, de várjuk önöket vissza, hogy ezt a gondolatot tudjuk jövő héten együtt folytatni. Viszontlátásra!